A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Kellett valami jó átkötés, André Agassziról azért loptam be a zsiguli féltengelyt. Itt van velünk Várkonyi Gábor autós szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! A zsiguli féltengely, az biztos fáj, hogyha nem tudod kikerülni.
Hát az biztos, igen.
Fáj a lavór is szerintem.
Igen.
Az szerintem is. Csak más alakot ölt az arcod.
Igen, abszolút. Én ismertem egy macskát. Egy ismerősünknél volt a gárdonyi telkükön, kicsit ilyen húzatos volt, és hogy távol tartsuk, egyszer rádobtunk egy műanyag lavort, és azzal futott utána a kertbe, azzal se lehetett megfékezni. Úgyhogy a lavorról és a kikerülhetetlen lavorról most egy itten ez jutott eszembe. Szeleburdi egy alak volt. Na, nézzük az autós gyors jelentések. Ugye van most elég, amiből lehet mazsolázni. Tesla, Daimler, BMW, fene tudja még kijelentett.
Ez sok mindenki jelentett, de igazából szerintem itt egy kicsit a kontextust próbáljuk meg megint értelmezni, mert különböző számokkal dobálózni annyira nem izgalmas valószínűleg hallgatói szempontból, az egy-kettőt mégiscsak föl fogok sorolni. Ilyen nagyon szép comeback-je van gyakorlatilag az autóiparnak a tavalyi év után, ahol ugye mindenki telesírta a párnáját, hiszen korona időszakban az autóipar volt az egyik legnagyobb szenvedő fél, hiszen annyira komplex az egész rendszer, az egész ökoszisztéma, hogy ugye, hogyha egy része sérül, akkor is szépen ki tudja fektetni az egész rendszert, ha meg több oldalról jön a támadás, akkor aztán végképp hatalmas gondba kerülnek. Ehhez képest egy szűk év leforgása alatt a németek is elképesztően jó bőrben vannak, hogyha az első negyedévet nézzük, és hát a Tesla is egy nagyon szép jelentést tudott abszolválni. Ugye a Teslával kezdve itt egy 438 millió dolláros eredményről számolhatunk be, amit ugye egyfelől egy kicsit árnyal az, hogy ebből 100 milliónyi eredmény az abból jött össze, hogy a Bitcoinnal spekuláltak egy picit, de hát ez ugye bátorság kérdése, és hát attól még az eredmény az eredmény. Legtöbb helyen hozzátették azt, hogy ugye az első négy év is befolyt több mint fél milliárd a kvótakereskedelemből, de hát összességében akkor is az a helyzet, hogyha emlékezetem nem csal, akkor a hetedik negyedévet zárjuk úgy, hogy pozitív eredmény környékén, vagy a fölött van jóval a Tesla, és ezt azért évekkel ezelőtt, nem hosszú évekkel ezelőtt, hanem akár 2-3 évvel ezelőtt is nagyon sokan, bevallom őszintén én is, lehetetlennek gondolták volna, úgyhogy az a helyzet, hogy ők szerintem ilyen szempontból nagyon szépen teljesítenek. Ráadásul ugye őket is elsősorban a kínai piac az, ami nagyon jó helyzetbe hozza. Úgy tűnik, hogy egyébként mindenkit, aki drágább autókkal próbál működni a piacon, hiszen Kínában a Tesla töretlenül megy fölfelé, és hatalmas piaci részesedéseket hasít ki magának, annak ellenére is, hogy ugye az állam részéről azért van egy-két beavatkozási kísérlet arra, hogy
igen, ugye itt a
diszkreditálják.
Itt a legutóbb is volt ugye ez a sztori erről, azt hiszem, egy autókiállításon történt, csak elnyomta azt a hír, de te azt hiszem beszéltél talán róla múlt héten, akkor én nem voltam.
A kínai vásárlóknak van egy ilyen rossz tulajdonsága, vagy azt hiszem, hogy talán lehet ezt mondani rossz tulajdonsága, hogy eléggé be tudnak pöccenni akkor, hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők elképzelik. És már évekkel ezelőtt is egy csomó olyan videót lehetett látni, amikor felbőszült kínai tulajdonosok a szerintük nem kellő, hát nem is tudom, kellő gondossággal, meg kellő empátiával eljáró cégek termékeit ilyen médiaintenzív módon szétverték. Tehát, hogy ilyen gyakori alkalom arra felé, hogy beállsz az autóddal a cég központja elé, és akkor sok kamera kíséretében elkezdett szétverni.
Igen, ez a kamera kíséret, ez egyesekbe ez tűnt, vagy ez keltett feltűnést, mert hogy ugye ott a social média azért erős állami kontroll alatt van, tehát hogyha valami virálisan nagyon elterjed, akkor ott lehet esetleg gondolni azt, hogy az állam is benne volt, hogyha már az állam benne volt, akkor lehet itt az amerikai-kínai kereskedelmi ütközetre gondolni, tehát túl lehet gondolni ugye egy ilyen magánakciót.
Biztosan, legalábbis azt nyugodtan állíthatjuk, hogy anélkül nem lesz egy ilyen videó ismert, hogy ezt ne tolerálnák a kínai hatóságok.
Igen.
A shanghai-i autókiállításon ugye volt egy olyan eset, amikor egy hölgy már nagyon nem bírt magával, és a nem tudom mióta húzódó problémáira azt találta jó megoldásnak, hogy ott táncol valamelyik Tesla tetején. Őt azért egy pár napra őrizetbe vették, meg ugye volt ez a történet az autó kameráival, meg kémkedésével kapcsolatosan, ami ugye még mindig aktív, hogy Kínában bizonyos érzékeny, vagy az állam szempontjából érzékenynek kikiáltott területekre nem lehet behajtani ilyen autókkal, de ez mind-mind hidegen hagyja alapvetően a vásárlókat, úgy tűnik. Úgyhogy Kínában is tök jó eredményeket tud felmutatni jelenleg a Tesla. Németországban van egy pici döccenő, ott egy 2,5 hétre leállítják most az építkezést Berlin mellett, mert hogy hát kiderült, hogy illegálisan, elég régóta illegálisan építenek a mélyben, 3-4 méter mélyben olyan csövek, vagy olyan, valószínűleg a szennyvízelvezetés kapcsán, ami ugye egy elég nagy probléma egy ilyen gyárnál, olyan csöveket fektettek le, amiket nem szabadott volna, úgyhogy most egy ilyen 2,5 hét stop van. Egy nagyon érdekes, hogy ugye hivatalos, hogy mondják ezt, építési engedélye, az ugye még mindig nincsen a Teslának. Ők mindent, amit csinálnak, azt jelenleg úgy csinálják, és erről azt hiszem beszéltünk már korábban is, hogy vállalták azt, hogy visszaállítják az eredeti állapotot, hogyha végén mégse kapnának meg építési engedélyt. Nyilván nagyon nehezen lehet elképzelni, hogy egy teljesen kész gyárral aztán végén azt fogja mondani a német hatóság, hogy bocs, de mégse. De mindent saját szakára csinálnak, és a német sajtóban ráadásul ilyen kontrasztként beszokták mutatni, hogy a nem túlzottan messzi távolságban lévő 18 éve épülő, de még mindig nem kész berlini reptér, az mennyire nagy pancserség ahhoz képest, hogy 18 hónap alatt autót akarnak gyártani a semmiből.
Most hát, rájöttem, hogy mi lesz. Ez volt az illegális ilyen csővezetékek, ez volt a megágyazása annak, hogy azt fogják mondani, hogy srácok, ezt állítsátok le, temessétek be, és menjetek át, ott a reptéren van egy jó terek, ott kell.
Azt fejezzétek be.
Csináljátok ott valami értelmeset. Jó, ami szerintem rettenetesen izgalmas még, az ugye az említett Daimler és BMW nagyon kiugróan jó eredmény az első három hónapban. A Daimlernél egy több mint 4 milliárdos...
Előbb is akartam kérdezni, Gábor, hogy a nagyon kiugróan jó eredmény az a bázishoz képest jó eredmény, vagy pedig tényleg jó eredmény hosszabb távon nézve is?
Mind a kettő szempontból jó eredmény. Tehát, hogyha itt, és itt a darabszám alakulás, meg a pénzügyi mutatók szempontját szedjük egy picit szét. A BMW-nél szerintem figyelemre méltó, és akkor most egy kicsit ugrálok a két dolog között. A BMW-nél figyelemre méltó az, hogy 33,5%-kal több autót adtak el. És minden idők legjobb negyedévét produkálták, 636 ezer adott autóval, amiből megint Kína boostolta őket rettenetesen, 280 ezer darabbal, de hogyha ilyen egyes, tehát külön piacokat nézünk, mondjuk azt, hogy Koreában 43%-kal több autót adtak el, mint tavaly ilyenkor, az USA-ban 20%-kal többet, azért ezek nagyon impozáns számok, és még az EU-ban is sikerült egy enyhe előre menetelt produkálni 8,3%-kal, de egyébként az EU piac már, tehát a teljes EU piac már a BMW szempontjából jelentősen kisebb, mint a kínai. Ugye 280 ezerről van szó Kínában, 239 ezerről van szó Európában, és mindemellett egy duplázódás volt az elektrifikált autóknál, tehát 70 ezer darab elektrifikált autót adtak el, ugye ez a teljesen elektromos és plug-in hibrid autó egyaránt, és itt nagyon rövid úton a 100 ezer darabot szeretnék elérni. Vissza a Daimlerre egy pillanatra, hogy ez a 4 milliárd fölötti eredmény, nettó eredmény, ez rettenetesen erős. Nyilván, hogyha a tavaly ilyenkor időszakot nézzük, ugye az első negyedévet, amikor azért még a koronavírusnak a teljes impactje globálisan nem éreztette hatását, csak részben, ugye az első negyed évben inkább a kínai piac volt az, ami megszenvedte ezt a dolgot, ami utána elég gyorsan vissza is állt a helyére. Szóval az első negyed évben 94 millió eurós eredményről beszélünk, nem 4,3 milliárdosról. Tehát azért nagyon-nagyon durva nagyságrendi különbségek vannak. Máshogyan megfogalmazva egy tízszeres szorzó mondjuk a Tesla eredményéhez képest, és ezt ugye tisztán autógyártásból hozzák össze. Ezzel együtt a Daimlernél a költségcsökkentési programot azt nagyon masszívan ki akarják építeni továbbra is. Tehát ennek az eredménynek az eléréséhez két dolog kellett alapvetően. Az egyik az, hogy nagyon jól menjen a kínai piac. Itt is a kínai piac adja az eredménytermelő képességnek az oszlopát és a lényegét. Ugyanakkor mégiscsak egy egy nagyon durva transformációs időszakban van az a gyártó, amely többihez képest, hogyha egy kicsit távolról nézzük ezt, és mondjuk visszamegyünk 3-4 évet az időben, a többi nagy gyártóhoz képest az elektrifikáció terén egy pici ütemváltással hátrébb volt. És az új vezérrel ezt az elektrifikációs, meg igazából a teljesen elektromos irányba történő elmozdulást, ezt gőzerővel csinálják, ami nagyon szépen meglátszik egyébként a tőzsdei eredményeikben is, tehát az árfolyam eredményben is.
De hát eközben... nagyon durván, ugye pont itt van előttem a csárt, mert az utóbbi két hónapban pörögtem egyet a Daimlerrel, az volt 25% nyerő, de a pandémia utáni beesést követően, aki esetleg az alját elkapta, onnan 250%-ot jött föl egy év alatt. Tehát eszméletlen menetben volt a 21 dollárról, most van 70, vagy euró közeléről, most van 75 euró közelébe. És zsinóron, tehát alig volt visszaesés benne.
Ole Kelleniuszt, a mostani vezért, azt alapvetően egy szóval bíznak ebben a figurában. Na, tehát mielőtt nagyon körbeírnám ezt a történetet, azt látják a befektetők, hogy ez a kíméletlen és egyértelmű fixáció egy célra, ami arról szól, hogy egy szoftveresen is versenyképes autógyártó legyen, amely elektrifikáció szempontjából is olyan modellekkel jön ki, amelyek egyedülállóak. Lásd ugye az EQS-t, ami 770 km-es ígért hatótávval, meg hát olyan kidolgozási minőséggel és olyan felszereltséggel, amilyennel egészen elképesztő standardokat tud mutatni, úgy, hogy ráadásul a Mercedesnél arra is elkezdtek figyelni, hogy ez az egész bonyolítás azzal, hogy különböző applikációkkal töltsed jobbra-balra az autóidat, meg te, mint felhasználó, foglalkozzál ezzel, ahelyett, hogy az autógyártó megteremteni neked ezt az ökoszisztémát, amit egyébként ugye a nagy konkurens már elejétől fogva meg tudott teremteni. Szóval ezekre mind odafigyeltek, és ezeket a tőzsde értékeli, úgyhogy hát ez azért együtt járt azzal is, hogy rengeteg embert kellett elbocsátani annak érdekében, hogy az egyébként majd, hogy nem legmagasabb fix költségekkel termelő autógyártó szépen jó pályára álljon. Van itt még tennivaló a Daimlernél, és nem fognak hátradőlni, ez látszik.
Hát főleg, hogy készülnek ugye szétszedni a cégnek az operációit, ugye külön a haszongépjármű gyártásra, és a Daimler nem Daimler, hanem Mercedes-Benz lesz az, ami már 100 éve a csillogást adja, és ami a névben is megjelenik.
És vissza fognak fonulni azokból a kategóriákból valószínűleg, amelyek a Mercedes-t, mint egyedülálló luxus terméket egy picit, hát az eddigi stratégia szerint közelebb hozták volna az átlag felhasználóhoz. Most ebből egy kicsit visszavesznek, és nagyon a luxusra fókuszálnak. Ugye ezt a 10% körüli haszonkulcsot ezt megpróbálják tartani TGK területen is, tehát, sőt kis teherautó területen is, 6 kötőjel 12%-os marzsal próbálnak dolgozni, és 10% fölöttivel a személyi autó esetében, ami egyébként mind kifejezetten jó eredmény tudna lenni, ha ezt folyamatosan tudnák tartani. Tehát az látszik, hogy rengeteg elektromos autóval fognak kijönni ők is, meg mindenki más is, és akkor itt egy pillanatra térjünk ki a BCG-nek a legutóbbi felmérésére, amely 4 évvel korábbra teszi azt, hogy az elektromos, illetve elektrifikált autók piaci részesedése meghaladja a hagyományos belső égési motorok piaci részesedését. Tehát már 2026-ra, az eddigi 2030 helyett, 2026-ra teszik azt, hogy a fejlettebb piacokon az elektrifikált autóknak a piaci súlya az magasabb lesz, de itt azért hozzáteszem azt mindig, hogy elektrifikált az ugye nem egyenlő azzal, hogy teljesen elektromos. És a plug-in hibridek kapcsán az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában azért fontos szerepet fog játszani az, hogy itt milyen súlyokat fognak tenni. Tehát, hogyha a plug-in hibridből lesz egy erős visszavonulás szubvenció terén, akkor valószínűleg ez azért nem lesz ennyire rózsás. Ha eközben azt nézzük, hogy az Európai Unióban és Kínában mennyire megint az elektromos irányába megyünk, akkor azért azt lehet látni, hogy 2035-re, ahol a BCG teszi, a fejlett piacokon teljesen egyedülalkodónak lehet elfogadni a villanyhajtással kapcsolatos dolgokat. Eközben Brazília, meg India, meg az ilyen jellegű piacok, amelyek ugye feltörekvő piacok, azért sokkal lassabban fognak ezen a nyomvonalon tovább menni. Uh-huh.
Jó, van még
egy... egy gyors, igen, ezt mondjuk el, mert szerintem fontos, lehet, hogy ezt majd egy kicsit jobban kifejtjük később. Ez a Renault-s korlátozás, szerintem mindenképpen legalább egy mondatot szánjunk rá.
Persze. A Renault ugye szintén abba az irányba kommunikál, hogy egy teljesen elektromos autógyártóvá kívánnak válni, főleg Európában, és ugye ők is szoftver irányba akarnak tovább menni. És ezzel párhuzamosan nyilván a Renault-nak a genetikájában, vagy DNS-ében benne van ugye már nagyon régóta, körülbelül 20 éve, amióta az Euro NCAP nagyon elterjedt az emberek fejében a biztonsággal kapcsolatos kérdéseikben, és amióta ők ott ugye az öt csillagokat az elsők között hozták az autóikkal. A biztonság kérdése az egy ilyen fontos értéke a Renault-nak. És ugye a Volvo volt az első olyan automárka, amelyik bejelentette, hogy 180 km/órás sebességnél korlátozza az autóit, függetlenül attól, hogy melyik autót veszi az ember, meg milyen teljesítménnyel. És hát ez nyilván a Volvo vásárlóknál egy ilyen, szóval nem váltott ki nagy érzelmeket, hiszen a Volvo vásárlók alapvetően inkább ilyen nyugodt közlekedőknek tekinthetők, és nyilván a biztonságot mindenek fölé helyezik. A Renault-nál pedig a kommunikáció valami hasonló irányba ment el, tehát hogy az autóikkal ne lehessen többen menni, mint 180. Kihangsúlyozták, hogy a Renault és a Dacia modellekkel sem. Van egy olyan Dacia modell, amely képes arra, hogy 180-nal többen menjen. De a lényeg, hogy ezzel tényleg van ilyen, az 133-as egyébként Mercedes származású motorral ellátott Duster, az tud többen menni, mint 180.
Azt hittem,
úgyhogy egy SUV-val tudsz gyorsabban menni.
A Schönherzesek egyszer kiszámolták, hogy a Trabantnak mi a végsebessége, akkor, hogyha ledobják valahonnan, tehát ahhoz szabad esés kellett. De akkor is volt egy végsebesség, tehát így gondoltam a Dacia-ra is.
Nem, tehát azért van olyan Dacia, ami tud akár szerintem 200 környékével is lepeszteni. Na, de ennek vége. Az Alpine márkákon, vagy az Alpine autóin kívül mindegyik autónál korlátozni fogják 180-as sebességet, amire lehet azt mondani, hogy hú, ez tök jó üzenet, meg ilyesmi, de azért emögött, hogyha itt a harmadik, meg a negyedik rétegét lehámozzuk itt a hagyma tetejének, akkor azért alapvetően az áll, hogy ez is egy olyan dolog, amivel az elektromobilitást lehet egy kicsit pusholni. Ugyanis az elektromos autók nyilván autópályán kevésbé teljesítenek jól, főleg magas sebességtartományokban, hiszen az energiafelhasználás az nagyon drasztikus módon megnövekszik. Ezért jellemzően egyébként is az elektromos modellek zöme olyan 160 környékén korlátozó van. Tehát ez a 180, ez még ahhoz a 160-ahhoz képest, amit zömében tudnak az elektromos autók, még egész megengedő. És hát ugye az a helyzet, hogy egy csomó helyen a Renault-nál is, meg máshol is bejelentették azt, hogy következő motorgenerációra nem nagyon fognak költeni. Tehát, hogy nem kell arra számítani, hogy itt tömegével fognak megjelenni az olyan belségési motoros modellek, amelyek sok száz lóerővel, vagy akár 200-300 lóerővel majd arra lesznek képesek, hogy 200 fölötti sebességekkel repesszenek az autók. Már csak azért is, mert azért Németországban, ahol utoljára vagy utolsók között lehet korlátozás nélkül menni, rettenetesen kicsi százalékán az autópályának. Ott is nagyon jó eséllyel egy zöld koalíciós következő kormány esetében egy presztízs kérdést fognak abból csinálni, hogy ez az utolsó szabadság is felszámolódjon autószemszögből nézve. Szóval az egész amúgy is egy ilyen kicsit feleslegessé váló történet lesz. Sajnos, amit remélek, hogy azért a Renault sport részlegét nem fogják teljes mértékben felszámolni, mert azért ott legendás dolgok születnek a mai napig. De a lényeg, hogy, és hogy a slusszpoénnék hozzátegyem, hogy egyébként széndioxid kibocsátási szempontból a Renault jelenleg a legalacsonyabb átlaggal rendelkező gyártó Európában. És ez egy olyan jó kommunikációs pont, amire föl lehet fűzni ezeket a kérdéseket.
Klassz.
Jó.
Hát Gábor, köszönjük szépen, jó kis sztorik voltak ezek megint. Neked jó munkát és szép napot kívánunk mára.
Sziasztok, szép napot.
Szia, szia. Hát kérem szépen, Várkanyi Gábor járt itt velünk a futóműben.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.